Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlök mindenkit a 2020 film Odüsszeia fedélzetén. A Skype mikrofonok fölött, között, mögött velem szembe Géci Dávid filmrendező, a mikrofon innes oldalán Pörtl Oxi Zoltán újságíró hallható. Én szeretek egy picit a műsorról is sztorizgatni, a kialakulásáról, az eredet történetről. Ez úgy áll föl, az a lényege szerintünk, vagy legalábbis én így látom, hogy Dávid egy budapesti fiatal nemzedékhez tartozó filmrendező, én pedig egy vidéki mozinéző vagyok, a kicsit az idősebb generációból, az 50-eseket képviselem e helyről. És hadd vágjak rögtön a közepébe, ugye az a film, amit ma tárgyalunk, ugye néha klasszikusokat tárgyalunk, néha aktuálisokat, most az utóbbi történik, Dávidot már is hívja valaki telefonon, igen. Tehát, mit szólsz ahhoz, Dávid, hogy a Tudhattad volna című thriller sorozatban az a Hugh Grant az egyik központi figura, akiről mindig megoszlanak a vélemények, ő egy megosztó, szerepeket játszó színész, de van, aki ugye önmagában nem szereti, hol egy főgenyát játszik, hol egy fő sármőrt, ugye Daniel Cleaver a szívünk csücske néha, vagy pedig a négyesküvő egytemetés főszereplőjeként. Szerinted mennyire befolyásolta az egész filmet az, hogy Hugh Grant ugye visszatért, most már kicsit megőszülve, de hasonlóan mondjuk Pierce Brosnanhez nagyon, nagyon jól néz ki a fickó.
Ugye több interjúban, egyébként most volt a Voxban is egy tök jó interjú, ahol Hugh Grant elmondja, hogy ő igazából az egész életművével nem ért egyet, tehát nem önazonosan élte az életét, ugyanis ő nem érzi magát ebben a Bajgónár kicsit Balek szerepben jól. Ő nem érzi magát Baleknak, nem érzi magát Bajgónárnak, ő egy kicsit ilyen rosszmájú, cinikus, humorú pasi, tehát ahogy te mondtad, sokkal közelebb áll ez a Daniel Cleaver figurához a Bridget Jonesban, illetve ehhez a filmhez is sokkal közelebb áll, ahogy az idős Donald Sutherland mondja mindig, hogy te mekkora fasz vagy, fiam, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmaz, de hát ilyen nem annyira szereti ezt a karaktert, és hát ugye a nézők kicsit, hogy a bulvárba is átugorjunk, ugye csalódtak rend, hát ilyen makulátlan londoni sármjában, amikor rajta kapták, ugye azt hiszem, ugye a 90-es évek végén valami prostival, és akkor készültek róla ezek a rabosított fotók. Szerintem ott jutott először eszébe a rendezőknek, hogy a Hugh Grant másra is alkalmas lehet. Egyébként most magamnak mondok ellen, mert a pályai elején azért művészfilmrendezők számítottak rá, ugye ne felejtsük el Roman Polanski Keserű méz című filmjét, amiben szintén egyébként egy ugyanolyan figurát alakított, mint a vígjátékokban, csak az nem volt vígjáték. Szóval Hugh Grant egy teljesen új arcát mutatja, és bár Nicole Kidman ugyanúgy hozza tökéletes minőséget, ahogy legtöbbször, azért itt az igazi színészi meglepetés nekem Hugh Grant, tehát hogy le nem tudtam venni róla a szemem, egyszerűen annyira érdekes volt a játéka, és annyira én nem tudtam megfejteni a filmet az utolsó pillanatig. Szerintem majd spoilerezünk is, de még ne, hát ha még aki nem nézte meg a filmet, ez alapján akar dönteni, hogy igen vagy nem. Neked úgy nagyjából mik voltak a benyomásaid, vagy olyasmi volt ez a úgymond thriller, amire számítani lehetett, vagy hozott számodra valami újat, Oxi?
A A sztori, egy picit fölvezetem akkor a spoilerezést megelőzendő, vagy meg, tehát az előjátékot megteszem. Tehát az a lényeg, hogy, és aztán mindjárt mondom a véleményemet, hogy van egy gazdag házaspár, és van gyerekük is, ha jól tudom, jól emlékszem, és hát minden olyan ideális, ezt már megszoktuk, tehát például a tágra zárt szemek, ez hasonló a felállás, pont ugye már csak Nikolaj Kidman miatt is, és aztán a képbe bejön egy nagyon fiatal, szinte csitri hölgy, bár neki is kisbabája van, illetve ott kisbaba van, és aztán történik egy tragédia, a hölgy, a kisfiatal hölgy nagyon-nagyon szemrevaló bögyös leányzóról, vagy asszonságról van szó, meghal, megölték, és elindul egy nyomozás, és akkor már mondom is a véleményemet, hogy nagyon kivoltam már éhezve arra, amit ugye már körülbelül a 70-es évektől kezdve a kalambós sorozatoktól akár mondhatjuk, datálhatjuk, állandóan megmutatták a rendezők a film elején, hogy tulajdonképpen kikövette a gyilkosságot, és igazándiból már csak az számított a filmbeli izgalomnak, hogy hogyan kínozza az a csúnya kalambó, és aztán összes többi detektív, amikor üldöztek valamilyen elkövetőt, hogy hogy csípi fülön. De mi már tudtunk mindent előre, és még a régi-régi Maigret filmek, vagyis Maigret regényeket feldolgozó filmekbe, és hát egyéb ilyen hasonló klasszikus krimikbe volt az, hogy nem lehetett tudni ki a gyilkos, és ennek aztán adtak is most egy címet, az egyik kritikában olvastam, már mindjárt beugrik, hogy valami who does it, vagy valami hasonló, tehát hogy kitette, ezek kitette típusú filmek, de lehet, hogy nem jól ragoztam a múlt időt, és hogy ez adta meg a savaborsát. Nagyon jó volt nézni, hogy lehetett találgatni, nem sok szereplős, szinte kamaradarab, ugye van a házaspár, van az elhunyt hölgy, van a Nicole Kidman papája, a dúsgazdag férfit játszott Donald Sutherland, aki persze zseniális, akár csak a többi szereplő, főszereplő, és még van egy-két háttérfigura. Én már a közepén úgy gondoltam, hogy szerintem most már legyen a rendőrfőnök, aki a detektív, legyen ő a tettes. Tehát én örültem neki, hogy végre van egy ilyen új, viszonylag újszerű film, ami persze régi új, nem tudtuk az elején ki a gyilkos. Lehetett végig izgulni.
Én ha hozzászólhatok, annyival akartam még megspékelni ezt a felvezetődet, hogy múltkor ajánlottam neked, ha emlékszel, egy filmet, ugye Bird Box volt a címe, és hát végül is abban maradtunk, hogy hát ebből talán ne legyen podcast, mert egy átlagos thrillerről beszélünk, és bár voltak benne egész érdekes szerzői jegyek, de alapvetőleg azért egy olyan kiszámítható apokaliptikus sztori volt, és utána eszembe jutott, hogy én láttam a Susan Beer-től egész sok mozit, ugye, hát azért rengeteg filmet csinált ő már, és hát hogyha a skandináv vonalra gondolok, ugye a Testvéred feleségét, vagy az Esküvő után című filmeket, úgyhogy valamelyest következik ebből az Undoing, tehát tudhattad volna, a Bird Boxból annyira nekem nem. A lényeg, hogy egy nagyon-nagyon érdekes arcát mutatja New Yorknak, tehát hogy ugye megszoktuk ezt a felső tízezret, vagy nem is felső tízezer, most rosszul mondom, a középosztály felső része, akik gyakorlatilag egy ilyen értelmiségi középosztály, akár egy pszichológussal, mint a Woody Allen filmekben, és hát olyan lazán is indul ez az egész, és érdekes nézni, hogy egy ilyen középosztálybeli millió hogy tud a darabjaira szakadni, hétvégi házastól, családi idillestől, hogy lesz egy ilyen sötét thriller az egészből.
Az Elit az nagyon jó megközelítés, én is innen akartam ráfutni az egészre, hogy vannak benne olyan pontok, ahol sok ilyen filmet készítenek, hogy az az egyik, az adja meg a sebességét, vagy nem is inkább, nem a sebességét, hanem az árnyaltságát a filmnek, az egyik tónusát, hogy bemutatja, hogy tulajdonképpen a nagyon gazdag emberek is ugyanúgy gondolkodnak, éreznek, mint a szegények vagy a középosztálybeliek. És itt is ez van, hogy egy erősen, a természet által erősen, dúsan felékszerezett hölgyre mindig mindenki jobban odafigyel, mint a kisebb keblű hölgyekre, hogy a fókuszba tegyem a dolgot. Ott ugye van egy ilyen jelenet, az egy nagyon híres jelenet, hogy a kebleknél maradjunk, amikor az asszonyok összejönnek, és egy új tagot fogadnak maguk közé, és meg is jön Elena, aki ugye ez az áldozat hölgy lesz aztán, és Elena hozza a babáját, és ott megy a csevely, ő nem nagyon szól hozzá, és egyszer csak ugye a baba elkezd gőgicsérni, hopp, Elena előkapja a bal mellét, és megszoptatja a kisbabát, mert hát éhes. És ezen van, aki így kiakad, meg odasúgnak, hogy nézd már, hát mit csinál? És ez ugyanúgy, ezek a kínos jelenetek, vagy az ilyen, hát néha ilyen érdekes témák, amelyeket a búvárlapokban látunk, megosztók. Itt is, ott is. Egyből egy kérdés, újabb kérdés szegezek neked, hogy szerinted ezzel, például ezzel a jelenettel mi volt a céljuk, mert ott nem derül ki semmi Elenáról, csak az, hogy attól, hogy ő nem olyan gazdag, akkor ő előmeri venni a keblét, hogy ő megetesse a babáját. Ez most fontos volt, vagy ez csak egy ilyen, nem tudom, mi volt az értelme ennek a jelenetnek a filmben?
Hát én azt gondolom, hogy pont az volt, hogy kilóg ebből a középosztálybeli millióból. Tehát, hogy ő azért inkább a munkásosztályban van, akinek átjárása van a középosztályba, és alapvetően más szokásokat, vagy más szokásokkal bír. Tehát egy ilyen kis nob csevelynek voltunk tanúi, ahol csicseregtek a lányok, és már azt hittem, hogy mondom, úristen, mondom, megint egy ilyen Me Too vadhajtás filmet fogok nézni, ahol ami gyakorlatilag a nőknek és a férfiaknak se való, tehát nőknek se, és aztán rájöttem, hogy nem, hát nagyon intelligens a rendező, egy ilyen elterelő hadművelet zajlik, kicsit olyan, mint Hitchcocknál ez a dramaturgiai altatás, és hopp, előkerül a mell. Előkerül az, hogy más közegből érkezik ez a lány, előkerül a szexualitás, előkerül az irigység, tehát az, hogy bizonyos nők azért a dekoratív, középkorú hölgyeket látsz, és hirtelen megvillantja egy 20 éves lány a kerek, kemény cicijét. Azt gondolom, hogy azonnal megtelt a film erotikával. Tehát érezted, és most ez furán hangzik, mert hogy ugye szoptat, tehát hogy most mondhatnád, hogy nem, milyen beteg csávó vagyok, de nem, úgy van ábrázolva, hogy a szoptatás az csak egy aspektus, valójában a nők egyből egymást kezdik méregetni abban a pillanatban.
Ez egyébként ezért is hoztam fel, mert ez egy ilyen kedvenc téma már olyan szempontból, hogy én ennek nem vagyok közvetlenül érintettje, csak közvetve, ez nagyon érdekelt, és aztán én megfejtettem, hogy ugye vannak, tehát hogy mikor férfiak is megszólnak valakit, hogy miért szoptatja a babáját, ugye egy hölgy, természetesen közterületen vagy olyan helyen, ahol mások is vannak, és akkor az a válasz, hogy azért, mert éhes a gyerek. És ugye ennek megvannak a maga módszerei, ahol visznek egy olyan kendőt, ahol azok a bizonyos részek maga, és ez egy nagyon kedves, aranyos, az élet lényegét mutató, mégiscsak intim pillanat, csak letakarja, ő nem mutogatni akarja, stb. Ebben a filmben is így van ez valahol, és én nem gondolnám, hogy az alsó középosztálybeli emberek használják ezt nyíltabban a szoptatást, mint azok, akik, és hány sztár van, aki emellé áll, most ugye ez sokszor tényleg csak ilyen a celeb világnak a szükségessége, hogy valami kis olajat kell beleönteni a motorba, mert most már egy hónapja nem írtak rólunk, vagy rólam, mondja valamelyik sztár, és akkor gyorsan becsatlakozik egy ilyen breastfeeding problémakörbe, vagy bele kommentel, és akkor fölkapja a sajtó. Az tény, hogy elég ránézni a hölgyre, ez a Elenának, ha belenéz az ember a szemébe, látja, hogy hát ez maga a lüktető érzékiség. És itt indulnak el a bajok.
Mik a bajok, szerinted?
Hát pont ez volt a lényege, talán az egyik lényege a filmnek, hogy, és ezt most írtam egy könyvrecenziót, ott is pont innen indultak ki, hogy gazdag férj, tehetős, nemesi származású a feleség, csodálatos a gyermek, minden rendben van, gazdag, de valami hiányzik. És itt is ez van, hogy valami hiányzott valakinek, ugyanis ezt a nőt aztán mindenki fel akarta csípni. Nekem úgy tűnt az elején, hogy ezt végigviszi a rendező ezt a feszültséget, de persze hát volt hozzá érzéke, és már az elején ugye kinyírták szegényt. És innen, hát tulajdonképpen ez az egész sztori, hát kiölte meg Laura Dern-t, tehát ez a Twin Peaks-es...
Laura Palmer.
Bocsánat, a Laura Dern ne halljon még meg, igen. De ő is benne volt a Twin Peaks-ben, így van, Laura Palmer, bocsánat. Ja, hát szerintem ez a lényege, hogy... Tehát ezek a tüzes szemek ugye mindenkit bevonzanak, a hölgy nagyon csodálatos, hát aztán később még ilyen leszbikus jelenet is kerekedik az egészből, tehát nagyon, nagyon kusza az eleje, és nem tudni, hogy merre akarja kicsapatni a rendező.
Igen, nekem az például több jelenet is nagyon tetszett, imádom ezeket az úgymond beavatás jeleneteket, ami ugye arról szól, hogy látsz egy jelenetet valahogy értelmezed, thrillerekben gyakori az ilyen, és akkor egy picit később, vagy pár epizóddal később megmutatja, hogy valójában ott mi történt abban a jelenetben, amiről te azt hitted, hogy az történt. És ugye van az a kép, amikor ez a lány, ez áll úgy egymagában a fogadás közepén, és ilyen pasik legyeskednek körülötte. Kicsit olyan volt, most elengedhetem a fantáziámat, mint valami szexfilm, hogy állt a nő középen, és így rengeteg pali így hajolt, meg így foglalkozott vele minden irányból, és közben a nő pedig így elrévett. És kiderült, hogy nem elrévett, vagy nem ilyen kicsit ilyen elrévett, meg aggodalmasan is nézett. Tehát nem tudtad, hogy most mi van. És ugye kiderül, hogy ő valójában a Hugh Grant-et nézi. Tehát egyáltalán nem érdekli a testiség, vagy egyáltalán nem érdekli a sok helyes fiú, hanem az érett, gonosz, faszi érdekli, aki épp nem foglalkozik vele, és épp tolja le magasról, hogy mi van ezzel a lányjal. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig lebegteti a film egyébként a karaktereket. Én végig találgattam, hogy ki lehet a gyilkos, hát ez is volt a Susan Biernek valószínűleg a fejében, illetve a forgatókönyvírónak is, és az egész stábnak. Még az is megfordult bennem, hogy a kisgyerek a hunyó, és az apját akarja menteni, hogy ez a szerelmi légy ott vagy kapcsolat ne derüljön ki, és jó sokáig a Nicole Kidmanre gyanakodtam, hisz pszichológus, elég intelligens ahhoz, hogy megtévesszen másokat, másrésztről meg láthatóan dükezelési problémái voltak, ilyen nagyon jól játszott a Nicole Kidman abban a jelenetben, amikor ugye kihallgatják, és így elkezd fújtatni, és valahogy minden levegővétel olyan agresszívnak tűnt. Tehát elég erősen gyanakodtam a Nicole Kidmanre, és főleg, hogy ilyen ipari kamerás felvételeken látjuk, hogy a gyilkosság környékén ugye átmegy egy úttesten.
Én a Nicole Kidmanbe azóta nem bízok, amióta volt ugye a Más világ című film, ahol, és már előtte is valószínűleg volt ez az alapképlet, hogy és ilyen volt a hatodik érzék ugye Bruce Willis-szel, hogy egészen a film végéig nem tudod, hogy miről szól valójában az egész film, mi az igazi megoldása, és ott csapatják úgy visszarántják az elejére, hogy minden egyes jelenetet, amit eddig láttál, azt tulajdonképpen át kell értékelned, mert a végén lévő kód alapján egy homlokegyenest más 180 fokos fordulatot vesz minden. Itt is egyébként én is gondoltam, hogy vagy ő, vagy pedig itt valami nagyon, nagyon fura összefüggésekre lehet majd fényderíteni. Egyébként közben bejött, és akkor indul a spoilerezés, ha valaki meg szeretné nézni, akkor most állítsa le, hogy hát a Hugh Grantre is gondoltam. És akkor úgy mondom, hát ez tehát ez lenne a legegyértelműbb. Hiszen ott nekik már volt egy kapcsolatuk, és azt lehet, hát azért tényleg megint visszajött a Daniel Cleaver figura, hogy Hát azért ezt a, meg olyan nagyon rideg volt a csajjal, és gyanús volt, hogy miért nem dumál vele úgy, mondjuk nagyon kedves volt a feleség, és itt, a, itt ugye a nevük ugye a Grace és a Fraser, és a Grace, a feleség nagyon kedves ezzel a társaságukba érkező fiatal csajjal, és a férfi az meg olyan távolságtartó, mondom, lehet, hogy azt leplezi, hogy valójában van köztük valami, és akkor ugye a gyilkosság után, hogy na, simán lehet, hogy a pasi. És azt, de aztán elengedtem, mondom, nem, hát itt, ez túl egyszerű lenne. Hát tévedtem, mert ugye hát most akkor ez már tényleg spoiler.
Na várjál, várjál, de akkor extra spoiler, tehát mindenkit megkérünk, hogy most Oxynak köszönhetően a 20. percben ki fog derülni, hogy ki a film gyilkosa. Úgyhogy hát bocsász, aki eddig hallgatott minket, akkor eddig tegyen. Na, bocs, igen, folytassuk.
Jó, tehát akkor tehát kiderül, hogy a férj volt, és hát egy nem túl bonyolult történet, innentől kezdve viszont visszaegyszerűsödik, természetesen egészen a végéig viszi a feszültséget a rendező, nagyon ügyesen, de különleges az, ahogy a variációknak ezt a, mert tényleg egy ilyen kamaradarab-szerű dolog, léci, javítsd ki, hogyha nem jól látom, végig egy ilyen kamaradarab-szerű az egész, nagyon sok jelenetet forgattak a filmben, ugye a Donald Sutherland-el, és ő az erkölcsi vonalzó, aki mindig segít a lányának, akit ugye a Nicole Kidman alakít, hogy tehát ez nem biztos, hogy jó ez az egész, meg hát én segítek, és akkor ott belekeverednek ebbe az egész sztoriba, és akkor a ugye ott is a papa segít ugye az óvadék ügyében, ha jól emlékszem.
Igen, egyébként ha most nem tudom, hogy hirtelen merre kapkodjunk ebben a tengerben, mert mégis csak egy elég hosszú filmről beszélünk, mert hiába minisorozat, ha összeadod, akkor mindig ezek olyanok, mint egy 6-8 órás film, játékfilm. Most ha már a papát mondtad, nagyon jó figura a papa is, a Donald Sutherland. Ugye nem először alakított a Donald Sutherland cseh pszichopatát. Ha olyan filmekre gondolok, mint mondjuk a Bosszú börtönében, ugye, ami egy Stallone film, egy egész jó Stallone akciófilm, ott például gonosz, és, vagy a vírus, stb. Tehát még az is megfordult a fejembe, hogy annyira utálja a hogy hívják, apósa vejét, hogy befeketíti, és megrendez egy gyilkosságot azért, hogy kikerüljön a család életéből. Tehát, hogy a film ez mindennel eljátszik, az apostól kezdve a kisfiúig mindenki gyanús. Hát valamelyik résznek úgy van vége, hogy a véres kalapácsot megtalálod a kisfiú szobájában. Tehát itt bárki lehetne bármi, és még a Fernando Alvesre is gyanakszol szerintem, ugye itt ez az Ismael Cruz Cordova játszik, ilyen nagyon pszichopatán, ugye ő a férj, aki tűri, hogy a feleségét dugogatták, és azt is tűri, hogy valószínűsíthetően a felesége gyilkosa, az bemenjen a szobába, és kvázi arról beszélgessenek, hogy elviszi az ő egyik gyerekét, tehát én teljesen szürreális, hogy egy ember hogy lehet ennyire engedékeny, vagy ennyire keresztényi, ennyire megbocsátó. Nagyon furcsa figura volt, és utólag is különböző mélysége van a karaktereknek. Tehát nagyon tetszik, hogy ennyire titokzatos ez a figura, és hogy egyáltalán létezik-e ilyen ember, akivel fel lehet mosni a padlót, és akkor is ember marad, akkor is neveli azt a két gyereket, akkor is jó apja. Tehát valahol hihetetlen jó érzés, hogy hagynak, nem azt mondom, hogy makulátlan, hanem ilyen figurákat a történetben. És hát akit még nagyon kiemelnék, ugye az, aki a Mendoza detektívet játssza, az Edgar Ramirez, őt egyébként én nagyon szeretem a American Crime Story című sorozatból, amit azt hiszem tavaly előtt láttam, és hát az egyik kedvencem volt ugye az a Versace gyilkosság, és ott a Gianni Versace-t játszotta. Oxy, egyébként, ha lehet valamit ajánlani neked, akkor azt egyszer, ha tudod, nézd meg, ott a Donatella Versace-t, a testvérét, a Penelope Cruz alakítja, tehát elég jó szereposztás. Na mindegy, és ez az Edgar Ramirez már ott is baromira tetszett, de itt meg ez a tenyérbe mászó nyomozó, tehát ezt a józsarú-rozsarú feelinget, ezt rettentően jól hozzák, és igazából élvezett nézni, tehát mindenki lubickol a szerepében. Nagyon jó a kisrác, nagyon jó a Hugh Grant, nagyon jó az apóst játszott Donald Sutherland, Nicole Kidman zseniális, tehát azt hiszem, hogy ki van nyalva a fenekünk így Covid idején, hogy elénk raknak egy ilyen jó kis klasszikus thriller-krimi sorozatot, mert én azért azt érzem, hogy ez egy klasszikus thriller, amilyen a hát legutoljára a 90-es évek első felében volt, vagy nem?
Igen, és hát itt a rásegítés, az alap, amit ugye más rendezőtől hallottam, biztos te is megerősített, hogy a jó film alapja a jó forgatókönyv, amihez én azt teszem hozzá, hogy a jó forgatókönyv alapja a jó regény, és itt jön anyavállalatunk, a Könyvkultúra magazin, és ezt a filmet, egy remélem jól ejtem a nevét, Jane Hams Korelitz regény alapján készítették el, és most már Magyarországon meg is jelent ez a könyvváltozat is, hiszen látható volt, hogy ez egy nagyon fölkapott minisorozat lett, és az ugye az HBO Go-n ment, és még talán megy is. A másik dolog, amit szeretnék mondani, említetted a férjet, tehát az Elena, akit megölnek, annak van egy férje, hát persze, hogy fura, ugyanis a kis baba az valószínűleg a gyilkostól van. Hát most már kimondtuk, hogy a Hugh Grant által megformált Fraser a papa, és ott elindul egy alkú is, mikor bemegy ugye a lakásba, ahogy mondod, hogy ott rendezkedik, próbál dumálgatni, hát a férje azért rendesen ki van akadva, hogy hát hogy képzeli ezt az egészet, és akkor ott van is egy ilyen mondat, azt mondja a férje, hogy akarja, hogy odaadjam az ön kezébe? És ott már elindult az a gyanúsítás, hogy esetleg ő volt a gyilkos. Tehát
hát de nekem az egy nagyon szürreális jelenet, hogy tudod, hogy nem te vagy a gyilkos, tehát valószínűleg ő a gyilkos, és odaadod egy gyilkosnak a kezébe a gyerekedet, te odaadnád egy gyilkos kezébe a gyerekedet?
De itt nem erről van szó, hanem az apa, az csak nevelő apa, és az eredeti apának akarja a kezébe adni a saját gyerekét.
De nem adod, hát nem adod akkor se gyilkos
kezébe. De nem kezébe. Az övé a gyerek.
Hát de figyelj, ő fogja fölnevelni, nem?
Az nagyon szép volt egyébként most nem akarom ostorozni a mai fiatalokat, mert ugyanolyan rendes és vagány és hibázó emberek, mint mi voltunk fiatalon, de egy ilyen szerepbe beállítani valakit, hogy egy gyönyörű szép nőt elveszít, ugye megölik, gyalázat, rettegés, gyász, stb., de tovább kitartóan neveli, és hát ugye cuclis üvegből megy a matéria befele a babába, tisztába teszi, gondozza, ápolja, és megmarad emberként, tehát ő nem borul ki, ugye a latinokra szokták mondani, a latino emberekre, hogy magas vérmérsékletűek, tehát hirtelen haragúak, ugye ma hangosan beszélnek, kalimpálnak a kezükkel, és ott várná az ember, hogy esetleg ott kitör belőle ez a virtus, ez a latin, és nem ez történik. Ugye hát eleve azért babával a kézben az ember nem csinál akármit. És egy nagyon fura az a jelenet, igen, szürreális, ez én is aláírom, és érdekes, hogy ott ugye át is veszi egy kis időre a gyilkos a babát, itt tartja, és akkor ők ott még egy pár mondatot váltanak, de akkor még nem derül ki, hogy ki a gyilkos konkrétan, csak már úgy körvonalazódik, hogy vagy ő, vagy én, már pedig igen, nehéz, nagyon.
Azon gondolkozom, hogy hát itt ugye részről részre változik a felállás, és ahogy a filmeket is megszoktuk, hogy valahogy meg lehet kritizálni, és egyfajta dramaturgiai ív mentén elemezni, azért itt kvázi részről részre le lehetne elemezni, hogy melyik résznek milyen a dinamikája, és hát az a jó, hogy mindig, hogy is hívják ezt, ilyen cliffhangerrel van vége a filmnek, tehát mindig azt érzed, hogy úristen, hát nézni akarom a következőt. Ma már persze ez egy bevett szokás, régen nem volt ez ennyire fontos minden egyes sorozatban, hogy így legyen vége, de hát etett, olyan, mint a csoki, tehát Nem bírod nem tovább nézni, amikor ott van a gyilkos fegyver a gyerek kezébe. Tehát látni akarod, hogy mi a következő jelenet. Egyébként nekem az egyik kedvenc jelenetem, vagy legérdekesebb jelenetem, az volt, amikor a Donald Sutherland ugye bemegy a börtönbe, ugye hogy hívják hozzá, a Hugh Granthez, és elmondja neki, hogy figyelj, hát én tudom, hogy te vagy a szarfaszú, azt is tudom, hogy te gyilkoltad meg a csajt, és utoljára segítek, és csak a lányom miatt. És akkor bármit mondhatna a Hugh Grant, de ilyen hümmögően, ilyen elismerően azt mondja, hogy rendben van. És az a jó, azért van kurva jól megírva, mert ugye nem árulja el még mindig a rendező, hogy ő a gyilkos, de hát visszagondolva az van, hogy hát annyira egyértelmű ebben a jelenetben, hogy a Hugh Grantnek nem így kellett volna reagálni, hanem úgy, hogy megvédi magát, ki kell magából, de nem, pontosan tudja, hogy az öreg előtt nem kamuszhat.
Igen, ezen én is szoktam gondolkodni, hogy egyrészt egy ilyen jelenetben, vagy egy ilyen helyzetben én mit csinálnék, ha én lennék az elkövető, hogy én is kussolnék-e, ugye hallgatni arany, ez szó szerint érthető erre a jelenetre, hiszen megkapta a lóvét, az óvadékot, és a másik, hogy hát én ilyen szófosó vagyok, tehát én már sokat beszélek, és az életben is adott jelenetekben, helyzetekben jobb lenne, ha nem mondanám azt, amit mondok.
Nem lenné jó gyilkos, Oxi.
Erről külön sztorikat tudnék mesélni, hogy mit tudom, mit csináltunk egyszer haverokkal, valami zászlót kiakasztottunk a tartójából, és így masíroztunk részegen, alatt egy perc múlva ott volt a rendőr. Mit csinálnak magunk? Ilyen, tudod, ilyen suhanc korba. Na, akkor, tehát én azonnal lebukok. Azonnal. Na, és akkor
államtitkokat se bíznénk egyikünkre se, tehát nem... Minket nem sokáig kéne kínozni, szerintem egyből. Mit szeretnél, hogy erről beszélgessünk? Hát persze.
Elmesélek akkor egy kis sztorit, biztos szabad egy ilyet, még egy ilyen filmes podcastben, hogy ugye behurcoltak katonának, és én a légvédelemnél voltam. Remélem ennek a büntető hatája már nem tart mostanáig, hát ez sem ma volt, hanem 30, több mint 30 éve. És akkor ott úgy kezdődik, nem tudom, voltál-e katona,
hogy megúsztam. Apám bevitte a tüdőklinikára, és azt mondta, hogy valamit találjanak ennél a gyereknél, mert ez nem lesz katona.
Igen, és így találták fel a Covidot, hogy bocsánat a poénén, hogy az első lépés az, hogy aláíratnak veled egy papírt, nem feleskednek, az később van, de közlik, hogy innentől kezdve rád a hadi törvények, vagy nem tudom, hogy hívják, vonatkoznak, tehát minden, amit elkövetsz, az ilyen két-háromszoros szorzóval megy. És hogy nem szabad semmiről beszélni, hogyha írunk levelet például haza, az első időben ugye nem lehet hazamenni, akkor beszéljünk arról, hogy vagyunk, stb. Írjuk meg, hogy minden oké, vagy nem oké, de semmi már nem szabad leírni, hogy mi van ott bent. Most ez arra a sztori, hogy én elhallgatom a titkokat. De amúgy ebből már azért már tanultam. És akkor szépen leírtam, hogy sziasztok, jó vagyok, képzeljétek, egy trotil hexogénnel működő 8 mázsás nyeva rakétát működtetünk itt a bajtársaimmal. Tehát tényleg, és ezt megírtam, és nem lett belőle semmi, de akkoriban divat volt minden levelet átnézni. Nem vették észre, vagy nem tudom. És közben beugrott egy dolog, hogy mondtam a tágra zárt szemeket, ugye a Kubricknek ez a filmje, és ott is ez van, ott is ez a felállás, hogy orvos a férj, és ez nagyon érdekes, hogy az eliten belül is, és most ugye hangsúlyos, az orvostársadalom megint a fókuszba került a járvány miatt, nagyon sok orvost hallunk nyilatkozni, nagyon bízunk az orvosokban, nagyon hősiesnek gondoljuk szerintem mindenki az ő helytállásokat, és nagyon köszönjük az ápolókkal és egyéb személyzettel együtt, és mindig az elithez, az eliten belül is egy különleges erkölcsi platformon áll az orvostársadalom, és Fraser, aki aztán kiderül, hogy valójában egy aljas gyilkos, vagyis hát egy magát megfékezni nem tudó ember, aki aztán gyilkolt, gyermekonkológián dolgozik, tehát még azon belül is egy ilyen nagyon-nagyon misztikus egyben, és intelligens, és mindenki által nagyon szeretett. Ugye ezek az orvosok nagyon fontosak, amikor a család kicsi kincse megbetegszik, és nagyon súlyos beteg lesz, és az orvos kezében van, gondoljuk, hát így is van, az élete, akkor ő a minden, ő az Isten. És ez az ember mindent megcsala ugye a gyilkosságával, meg a hazugságaival, például ezt a nimbuszt is, hogy ő egy most ilyen általános értelemben véve egy szent, aki nem tehet semmi rosszat. Ez egy ilyen nagyon különleges, ahogy ezt így lepergeti, ezt a elit mászt a rendező a film végére, a főhős, hát az antifőhősről, igen.
Most ezen is gondolkoztam, hogy mik az elemei egy ilyen okos pszichotrillernek. Tehát, hogy gyakorlatilag egy pillanatig is el akar azzal játszani-e a film, hogy ez mondjuk nem thriller, hanem egy ilyen szociográfikus film. Én azért egy ideig azt hittem, hogy valami olyan sorozatra számíthatok, mint a mi is a címe ez a Jacs kis mocskosságok, vagy mi a fene, hú.
Valójában.
Nicole Kidmannek volt egy korábbi filmje, ami szintén az HBO-n ment, és hát olyan szempontból hasonló volt, hogy hát nők csevegtek, családanyák, stb. Aztán egyre jobban elkorcsosult a helyzet, és kiderült, hogy mindegyiknek valami brutális hát párkapcsolatban van, amiből menekülni kell, hatalmas kis hazugságok, igen, a gyönyörű mocskosságokkal kevertem, hatalmas kis hazugságok, de nem, ez a film sokkal hamarabb karakteresen thrillerré válik, és brutális képek vannak egyébként ebben a filmben, mármint a tudhattad volnában, ugye kezdve azzal, hogy pépesre verik szerencsétlen gyönyörű nőnek az arcát, tehát nem biztos, hogy a Matilda de Angelist úgy akarod viszont látni, hogy egy pizza lesz a fejéből. Megmondom őszintén, hogy én úgy filmes vagyok, és tudom, hogy készül egy ilyen maszk, vagy hogy öntik ki, vagy a maszkmester hogy lapítja szét, úgy, mint a tojást. Nem bírtam erre gondolni. Tehát, hogy annyira magába húzott a sztori, hogy tényleg a szétvert nő fejét láttam, és így borzongtam. Tehát, hogy tényleg, hogy miféle vadállatnak kell az emberben lakni ahhoz, hogy egy ilyen cselekedetet csináljon. Tehát az egy dolog, hogy leüti, de amikor így látod, hogy úgy üti, mint a Robert De Niro a Nagymenőkbe valamelyik vadállatot, egy törékeny nőt így szétverni, hát nem tudom, még Gáspár Noé ennek a mestere a visszafordíthatatlanba, tehát ott láttam még ilyen brutál jelenetet. Azért úgy megviselt, ezt úgy mondhatom.
Ezek a jelenetek azok, amelyek tulajdonképpen szétszedik ezt az első részben, illetve még aztán a további részekben is fölépített szerkezetet. Én így láttam, hogy milyen jó, és akkor megint csak visszautalok, nagyon szeretem a tágra zárt szemeket, hogy bepillantást nyerhetünk, ahogy Fellini, Antonioni, vagy Sorrentino filmjeiben, most ő az új kedvencője, az elit életében, a felső 10 000, hogyan él, miként viszonyul a világ dolgaihoz, és ezt a szerkezetet így lépésről lépésre, hogy haladunk előre a történetbe, ugye megesett ez a borzalmas gyilkosság, és hogy hát csak nem ebből az elitből, csak nem a fér, csak nem az a szép csúnya feleség, hát vajon ki lehet, biztos az a szegény latin férje, aki megőrült, megtudta, hogy a felesége megcsalja, vagy valaki az utcáról, és így végig megy ez a rezgés, hogy akkor már magunk is benne vagyunk, mint nézők, belekerülünk az elitbe, van ilyen, hogy beszippantja az embert a film, a Wall Street farkasa volt szerintem ilyen, ahol elindult a sztori, és pillanatok alatt nem zavart, hogy ugye a Belfort, a Jordan Belfort az lop, csal, hazudik reggel, délben és este, hanem egyszerűen átáll az ember, hogy igen, lehet, hogy ez a normális, lehet, hogy az első milliód, vagyis hát a második milliódat már megszerezheted becsületesen, hogy ezek a Rockefelleri, vagy milyen mondatok így visszhangoznak az emberbe, hogy Hát igen, mindennek ára van, hol gyilkolni kell, hol csalni, hol hajókat kell elsülyeszteni, ugyan már, de a lényeg az, benne vagyok az elitben, és itt azért egy nagyon klasszikus polgári helyzet adódik, én nem azt mondom, hogy unom ezeket a sablonokat, de valahol már nem túl, tehát sok, mit tudom én, hány tucatszor láttuk már ezt filmekben, hogy egy rendezett életbe bele szórja a fogaskerekek közé a homok szemeket, a rendező, a szerző, és itt is ez van. Igen, ez a PP-vert tart, erre nem tudok most különösebben asszociálni. Brutális, nem tudok senkit elképzelni ilyen helyzetben. Azt tudom, hogy ha állítólag, ha elkapja már, ilyen kuverossal beszéltem egyszer, hogy megkérdeztem tőle, hogy hát mondom, figyelj, te nagyon jól elrendezed itt a klubban a dolgokat, látom, hogy itt nincs kegyelem. Azt mondja, igen, de úgy vagyok, hogy beindul a bunyó, ott egy ideig még úgy tartom magam, akkor kommunikálgatunk is, de akkor egyre feszültebb a helyzet, egyszer csak így lemegy a roló, és azt mondja, én nekem kiesik a tudatom szinte, és átalakulok egy ilyen PP-verőgépé, vagy egy ilyen terminált. És lehet, hogy itt is ez lehet, nem kell védeni a gyilkos, de hogy hát miért csinál ilyet? Elég lehet, hogy egyet rávágni a szegény nő fejére, puff, kész, és akkor... Szóval ez ilyen talán.
És amiről most az agresszión kívül nem beszéltünk, az gyakorlatilag a pszichológia, ami talán a legérdekesebb a filmben, hogy itt ugye egy pszichológust választ ugye az író, és hát a legérdekesebb kérdés szerintem, hogy a Nicole Kidman az hogy nem vette észre, hogy a férje az egy totál pszichopata. Te erről mit gondolsz?
Na, ez tényleg a legizgalmasabb rész. Nem azt mondom, hogy éppen akartam mondani, mert egyáltalán nem akartam mondani, de a filmnézések, nekem ez ilyen hiba volt az első vonalon, de most még utólag is ezt mondom, hogy ha valamit, ugye vannak kiemelt szakmák, kiemelt, nem sok, vagy hivatás, ugye az orvos szakma is ilyen. Vagy vannak látó emberek, vagy vannak nagyon jó emberismerők, az emberek 80-90%-a nem ilyen, csak mindenki, sokan mondják magukra, nagyon jó emberismerő, de nem az. És az orvosok főleg ilyenek, hát a pszichológus leginkább ránéz valakire, és tudja, hogy ott hányadán állnak. Aztán, ahogy beszélgetnek, akkor már jobban ismeri, és ezt ilyen szakemberek mondták, hogy ők sokszor jobban tudják, ugye a szexuális identitását is tudják, az illető nem is tudja magáról például, hogy látás homoszexuális, őknek nem szabad ezt elmondani, és jobban ismeri már. És ez ilyen nincsen, hogy ez a nő ennyire félre ismerte. De viszont hány olyan sztorit hallunk, hogy miután bekövetkezik egy baj, most vegyünk alapul egy vállást, akkor derül ki, hogy hát én nem hittem volna, hogy ő ilyenre is képes, hogy megcsal, stb. Lehet, hogy erről van szó.
Hát igen, meg van egy olyan mondás is, hogy mindig a cipésznek lukas a cipője. Tehát, hogy egyszerűen hányszor van olyan, hogy a pszichológusnak kezelhetetlen a gyereke, vagy a pszichológusnak öngyilkos a gyereke. Tehát azért ezek érdekes dolgok. Tehát, hogy most nem akarom a pszichológusokat bántani, de azt gondolom, hogy minden orvosnak, vagy minden pszichológusnak, meg minden rendezőnek kell, hogy egy kicsit legyen egy ilyen aspergeres oldala, hogy kikapcsolom az érzelmeket. Tehát, hogy például ez a fárom, én őt nem analizálom. Vagy egy rendező vagyok, nagyon utálom, amikor valakinek szétverik a fejét laposra, és pöcsög a vér, de most ez a jelenet, tehát ezt jól meg kell csinálnom, úgyhogy légyszer süssed a fejét, szépen laposra, ezt végignézzük, felveszik kamerával, összevágjuk, ott is megnézem még százszor, pedig nem szeretem ezt nézni, de megcsinálom. Tehát érted, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy ez egy defektus. Tehát egy orvosnál is végül is én azt gondolom, hogy minden orvos egy kicsit aberált, mert tud nyúlkálni az agyadba, vagy a beledbe, vagy a... Tehát, hogy valami hiányzik belőle, ami bennem megvan, hogy úristen, hát én nem nyúlkálok valakinek a veséjébe, vagy az agyába, mert véres lesz a kezem, meg trutymós, meg izé, nem akarok oxibelét nyúlni, és ez az orvosból hiányzik. Tehát, hogy az orvosnak meg ez utána eszik egy sajtburgert a szünetben. Tehát ez, erről beszélek, hogy lehet, hogy van ennek realitása sajnos.
Nagyon köszönöm, hogy nem akarsz belém nyúlni.
De igen, tehát nem értem az urológusokat se, de hát ez most már egy másik topik. Azt hiszem, hogy életem legrosszabb élménye volt.
Jó, hát nyithatunk ebbe az irányba, és én még akkor a Fábri mestert is idézhetem, akinek egy nagyon híres vicca, hogy a kollégái a nőgyógyászt elhívnak, hogy tehát állandóan a műszakot bevállalod az éjszakát a nappal után, és utána megint jössz, és mondja, gyere már egyszer sörözni, hát ne, jó, és akkor egyszer tényleg elmegy, és hát ők már benn vannak a kocsmában, ülnek, söröznek, nyílik a kocsmajtó, fickó megáll, benéz a tömegbe, és azt mondja, azt rohadna végre, arcok. Tehát lehet, hogy erre gondoltál, hogy nagyon különleges személyiségek az orvosok. Itt az orvos filmekben, ugye azt hiszem a központi, és itt ebben a filmben is, a központi kifejezés a bizalom. Ki az, és ez meg is jelenik a filmben, mert ott ezt forgatják, ezt a dolgot, hogy nem lehet gyanús a fickó, a férj, hát hiszen ő a gyermek onkológián dolgozik. Hát hány ember életét megmentette már? Hány gyerek életét megmentette már? És van az orvosok iránt egy olyan magas fokú bizalom, amit bizony a jó fantáziával megáldott regényírók, és akkor itt ugye Stephen Kinget is idézhetnénk, vagy aki a Kóma című filmet írta, az nem ő volt, hanem egy másik amerikai szerző. Tehát, hogy ezzel nagyon jól kombinálnak a thriller és a horror szerzők és filmrendezők, és itt is erről van szó, hogy ki a csuda ne bízna meg egy ilyen fickóba. Egyébként már sokat szóra kimondva nagyon jó képű, ugye ők tehetősek, tehát azért ilyen jó anyagi háttérrel és alappal rendelkeznek, mert jól csinálják azt, amit csinálnak a hivatásukban, nagyon jók, teljes a társadalmi bizalom irántuk. De ezt már az ókori görög drámák óta tudjuk, hogy semmit nem számít az, hogy valaki király, vagy hogy valaki koldus, vagy közember, vagy méltóság, főúri méltóság, ugyanolyan pokol fajzat lehet, ez valószínűleg az emberiség történelmének egyik ilyen alapeleme. Ez mindegy. És ezt a gyilkosságot is motiválta ugye egy ilyen zsarolós történet, mert a lány ugye visszaélt azzal, és újabb spoilerek következnek, hogy itt valahogy rendezni akarta ugye a férje a dolgot, ha jól emlékszem. Azért mondjuk ezt egyébként, legalábbis én azért mondom többször, hogy ha jól emlékszem a sorozatra, mert folyamatosan nézünk filmeket, figyeljük a friss dolgokat is, a klasszikusokat is újra nézünk, és nem úgy van, hogy éppen a megtekintés után tárgyaljuk ki, hanem állandó filmnézés, filmkitárgyalás folyamatában, és aztán mindenki még a maga életét és munkáját is éli. Tehát szerintem az orvosokba vetett bizalom az egyik kulcs része a filmnek, szerintem ez egy különösen izgalmas vetülete az egésznek.
Hát igen, egyrészt bízol, nagyon okosan van összerakva, mert egyrészt bízol a férfiben, hogy egy gyerekorvos nem teheti át, egyrészt bízol egy pszichológus nőbe, hogyha csak észrevenné, hogyha a férje elmebeteg, de ugyanakkor meg zseniális kis apró részletek vannak elrejtve, például azt mondja a Hugh Grant az elején a kisgyereknek, hogy nem halhatsz meg, mert akkor megöllek. Aha. Tehát már akkor ilyen furi volt, hogy mi van? Tehát hogy mondtad én, mert jó, hogy ilyen angol humora van, de hogy ez azért nem túlzás egy kicsit. És hát igen, azt gondolom, hogy az a thriller, ami a végéig lebegtet, az nekem jó thriller. Most kicsit ellentmond annak, hogy volt egy két éve a moziba, vagy másfél éve a Törbeejtve című tök jó krimi, nem tudom, látta, de ugye egy ilyen kastélyban játszódott, és a James Bond volt ugye a nyomozó, a helyi Poirot, ugye Daniel Craig, és hát remek színészek játszották. Egyetlen bajom volt ezzel a filmmel, hogy én nem tudom miért, de én egy órával a befejezés előtt tudtam a végét, de úgy mindent. Tehát, hogy miután mi fog következni, ki a gyilkos, stb. Stb. És engem ez zavart, pedig jó volt a film. Itt viszont tényleg nem tudtam egész addig, amíg nem borult a Billy. Tehát amíg a Hugh Grant véglegesen nem rabolt el a fiát a film végig, film végéig, nem voltam benne biztos, hogy a Hugh Grant.
Ez tök jó, egyébként láttam a Törbejtve, és nagyon élveztem. Én is úgy gondoltam, hogy hát itt azért nem olyan nagyon nehéz kikövetkeztetni, hogy ki a gyilkos, közben megnéztem, itt ennek az a műfajbeli meghatározása, vagy a jellege, ez a who done it, és hogy most akkor ez lehet, hogy megint divat lesz, akkor újra készülnek olyan krimik, thrillerek, hogy nem lehet tudni, hogy ki a gyilkos, és végigviszi a feszültséget a rendező, már amennyire szuflával bírja. De például most volt egy hír, hogy indul az új halálos fegyver következő részének forgatása. Az ilyen típusú filmeknél ez nem lesz, ott az akciófilmekbe megy ki az egész. De ha már a Törbejtve, akkor én hadd kérdezzem meg tőled, hogy ez egy érdekes dolog, hogy bejött ez a mini sorozat trend. Szerinted jobb lett volna, ha tudhattad volna szériát, ezt megcsinálják egy filmbe, és ezt azért kérdezem, mert itt az egyik oldalon, azért oda puskáztam most hirtelen, a Who Done It után nyomozva, hogy azt írja valaki, hogy terjengős. Nem volt az, de tudjuk, hogy sokkal ütősebb, ha beszorítják mondjuk egy laza 90 vagy 100 percbe. Te hogy látod ezt?
Hát én már kezdek abba a generációba tartozni, akik, sőt, azt gondolom, hogy a mi generációnk változik, és legalábbis én teljesen alkalmazkodtam a streaminghez, és már mások a szokásaim, tehát nem kívánok végignézni egy fél órás tévéhíradót, nincs ennyi időm, hanem elolvasom napközben a híreket, és azt a tartalmat nézem, amit szeretnék, tehát irányítottan, és ezt a tartalmat én szerettem volna megnézni, tehát én örülök, hogyha elmélyedhetek egy történetben, és ahogy ahogy Gabriel García Márquez fogalmazott, a regény 21. századi gyakorlatilag hírvivője, az a sorozat. Ugyanis a sorozatban tudod azt a részletességet megmutatni, ami ugye egy regény lapjain elevenedik meg. Mondjuk azt, hogy a nagyjátékfilm az inkább a filmnovellával azonos, tehát abban tudod kibontani. Itt tetszik a szövevényessége, hogy, és még ahhoz képest egy mini sorozat nem is annyira szövevényes. Itt például jó példa lenne két tök jó dolgot egymással szembeállítani. Van az Escobar című film, amiben Javier Bardem alakítja ugye Escobar, Penelope Cruz a feleségét, mind a kettő zseniális színész, és hát ugye van a Narcos című sorozat, ami szintén zseniális, talán még jobb is, mint a mozifilm, pont attól, mert hihetetlen hiperrealisztikus és szövevényes. Tehát, hogy egy idő után elfelejtett, hogy te rendezett mozgóképet látsz, azt gondolod, hogy tényleg ott vagy a nyomornegyedben, tényleg előtted zajlanak azok a társadalmi mahinációk és mikrorealizmus, amihez itt mondjuk kelet-európai emberként hozzá se szagolsz, hogy hogy élnek mondjuk Dél-Amerikába, vagy Kubába, vagy. Szóval egy nagyon, nagyon érdekes azt látni, hogy a sorozat az mennyire tud mélyre menni a karakterekben, tehát én kifejezetten szeretem, de hozzáteszem, ezt egy két órás thrillerbe is meg tudtam volna nézni.
Közben beugrott Robin Cook volt az, és most a mai napig is ő az, aki a leghíresebb ilyen orvos thrillereket, krimiket írja, ezzel együtt nem biztos, hogy a Komát ő írta, csak ő az egyik legfontosabb ilyen, itt is erről van szó, és én annyival szerválnék akkor, hogy a pontok felé tendálom már a beszélgetésünket, ugye mindig értékelünk, aztán ugye a legvégén én mondok egy szolgálati közlemény, de még előtte van a finálé, amikor megbeszéljük, hogy ki hány pontot ad a 10-es skálán. Ki kezdje? Nem tudom.
Én mindjárt kezdeném, csak még egy utolsó előtt itt, hogy ugye az a címe, hogy tudhattad volna. És az angol címe meg az undoing, és ugye az ilyen romlást vagy romlottságot jelent, hogy szerinted miért nevezték át a filmet. Erre a Puzsér biztos azt mondaná, hogy na, megint nem sikerült ezt a filmet lefordítani. Miért adja a hazai forgalmazó ezt a címet?
Hát ezt a kérdést, ez engem nagyon sokat foglalkoztatott már régtől fogva, hogy amikor van egy, sokszor az amerikai filmeknél érdekes módon pedig ott aztán az üzleti szempont az mindig sokat számít, hogy egész absztrakt ilyen, meg ilyen költői címeket adnak a filmeknek, egy-egy szó van sokszor, és a magyar filmekben mindig tulajdonképpen a címbe, a szinkron, vagyis nem a szinkron, hanem a film címének a fordítása, az mindig olyan, mint hogyha el akarná mondani a tartalmat. És ez valószínűleg szintén a jegyeladások, ugye a mozi kultúrára gondolok, amikor még volt aktív, de hát ez nem is a mostani időszak, a korábbi, már azóta hagyomány ez, hogy mondjuk el, hogy miről szól a film a címbe. Tehát a véres gyilkos, mit néztem tegnap, a Száguldás gyilkosságokkal, ugye a Jane Wilder film, Richard Pryor is már akkor benne volt, és nem is tudom, mi volt az eredeti címe, azt hiszem most nem tudom már angolul, de hogy az ezüst csík, mert ugye ez volt a vonat neve. Tehát tök nem mesél sokat róla, ennek az a cím, hogy ezüst csík, kész, nézd meg, tök jó lesz. Nem, a magyaroknál száguldani fog, és lesznek gyilkosságok. Na most itt is tudhattad volna, viszont szerintem egy nagyon jó, kifejezetten jó cím. Nem lehet a nyelveket összepasszintani, az angolnak semmi köze a magyarhoz, a magyarnak az angolhoz, az amerikai angolhoz sem, és a nyelv logikája, vagy a szavakkal megjelenített, az ember fejébe kialakított képek, ezt ugye az okosabbak jobban el tudnánk mondani, egészen más, hogy épül fel az ember gondolkodása az adott nyelv mentén. Szerintem jó volt a névválasztás, nincs ezzel semmi baj. Az Undoing is nagyon jó.
Na, szóval én is ezt akartam mondani, hogy tudhattam volna, ez egy nagyon jó cím. Ugye gyerekkorunkban visszhangzik a fejünkbe pár nagyon érdekes cím, például a 8. utas a halál. Mert mondták, hogy az Alien, és utólag lehet, hogy fikáznám, de nagyon jó cím az, hogy a 8. utas a halál. Misztikus cím, és tudnék ellenpéldát mondani, például Varro Daninak van ez az Elfuserál címe, az egyik kedvenc filmem, ugye az In Bruges, amit sikerült erőszakikra fordítani. Egyrészt műfaj idegen is, tehát hogy teljesen másféle filmre számítasz, leginkább egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen, mondd már, egy nem Ben Stiller, egy ilyen Sarah Adam Sandler filmet tudnék erre a címre elképzelni. Úgyhogy, na mindegy, maradjunk a pontozásnál. Nálam ez a sorozat 8-as.
Az a baj, pont erre gondoltam, és egy 8-ast adok, de akkor 7 és felest adok, hogy nehogy már ugyanazt adjuk, mert elégedett voltam vele. Én is örültem, hogy Hugh Grant visszatért, Nicole Kidman szintén kedvenc, illetve a filmnek tényleg volt egy mindvégig egy ilyen nagyon különleges atmoszférája. Tény és való, hogy egy idő múlva, amivel nagyon kevés volt a gyanúsított, hát nem sok lehetőség volt arra, hogy vajon ki lehet a gyilkos. 1, 2, 3 verzió, kész. De ha mindegyiket végigfuttattad, abban csak benne volt az, akiről a végén kiderült, hogy hát igen, ő volt az. Úgyhogy 7,5, egyébként nagyon örültem, hogy rábeszéltél meg én, hogy nézzek egy minisorozatot. Tényleg jó szórakoztam, jó volt.
Szolgálati közlemény.
És akkor a szolgálati közlemény. Én ezt valami miatt egyébként nagyon szeretem, de mindegy. Szóval a 2020 filmodüsze, hát azt megtaláljátok természetesen, nagyon trendik vagyunk. Az, hogy a Facebookon ilyen néven fönn van, az Instán, hát az alap, az nem is kell talán mondani, de ugyanígy fönn vagyunk a Spotify-on, az Apple Podcast-en, illetve anyavállalatunk a Kelló Könyvkultúra magazin oldalán is, ezt pedig úgy kell beírni, hogy könyvkultúra.kelló.hu, és ott van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, de ha én azt kipróbáltam, ha beírod csak azt a Google-ba, hogy Bibliopod, ugyanezt a rovatot adja ki, és ott az összes eddig elkészített podcast adásunk megtalálható, aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, nyugodtan tegye meg, írhat a 2020filmodüsszel@gmail.com címre, és természetesen az összes közösségi oldalukon várjuk a reakciókat, a lájkokat, a kommenteket.